Az elmúlt hetekben országszerte több városban is foglalkoztak a születéshete rendezvényein a szüli és a gyermekvállalás témaköréhez kapcsolódó aktuális kérdésekkel. Debrecenben ugyan nem zajlottak idén ilyen programok, de a Debrecen Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája évek óta Bababarát címmel rendelkezik, ami egyfajta minőségi jelzés kategória az itt folyó magas színvonalú egészségügyi tevékenységet illetően. A következő beszélgetésünkben szó lesz a szülési kedvről és fajtákról, valamint a csecsemőgondozásról, a leendő anyukák félelmeiről és a segítségről, amit itt kaphatnak, a riporter Tóth Emese.
Dr. Krasznai Zoárd, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója. Van-e valamilyen változás abban a tendenciában, hogy ugye évek óta arról beszélgetünk itt a szülész-nőgyógyász szakorvosokkal, hogy kitulódott a nőknél az első szülésnek az ideje? Változott valami ebben?
Több évtizedes tendencia, és csak nem 10 évvel tulódott ki, úgyhogy 1-2 év rövid távlatában ebben nem igen lehet konkrét változás szerintem kimutatni. Isten igazából a mostani családbarát szemlélet gyakorlat támogatások, ezek nem is annyira feltétlenül ezt hoznák előre, hanem inkább azt, hogy a vágyott számú gyermek megszülessen. Tehát az csak az egyik probléma, hogy kitolódik a szülés ideje, az első gyermek születése. Természetesen ez hoz magával olyan problémákat, hogy...
Nem lesz idő többre.
Hoz magával olyan problémákat, hogy az anyánál és a magzatnál is több szövődmény lehetséges, hogyha idősebb anya életkorban születik, de főleg azt a nagy problémát hozza magával, hogy az a vágyott számú gyermek, amit esetleg korábban elterveztek, az nem fog megszületni, mert a 30-as évei vége fele már nem olyan termékeny a női szervezet, mint mondjuk annak az elején, vagy akár a 20 éves korban, úgyhogy erre mindenképpen gondolni kell majd, amikor az első gyermek születési idejét mérlegeli valaki.
És akkor mit mond dr. Kovács Tamás, neonatológus?
Alapvetően azt gondolom, hogy egy anyának szeretni kell a gyermekét, ez nem életkor függő. Tehát az újszülött szempontjából az, hogy az édesanyja éppen 20 éves, vagy 30, vagy 40 éves, ez nem feltétlenül perdöntő kérdés. És nem volt szó róla, de esetleg fejlődési rendellenességek, betegségek, bizonyos problémák gyakrabban fordulhat elő természetesen, ez ad külön feladatot a neonatológiának, és a szülészetnek is egyébként az intrauterin méhen belül diagnosztika fejlődésével, mi már azért egyre gyakrabban vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy ilyen esetekben, amikor valamilyen probléma előfordul, akkor ez már a méhen belül kiderül, és felkészülten tudjuk várni, és jobb eredményekkel tudjuk gyógyítani, amikor készülünk rá.
Néhány éve azt nyilatkozta egyik kollégámnak, hogy akkor a szülés népbetegség.
Igen, azt gondolom, hogyha valami 100-ból 9 embert érint, akkor az népbetegségnek tekinthető. Most nyilván a koraszülés az a 37. hét előtti megszületést jelenti, tehát óriási különbség van, hogy valaki 24 hétre, vagy 34, vagy 36 hétre születik, tehát azért nem minden koraszülött súlyos állapotú, intenzív kezelést igénylő koraszülött, de azért vannak minden terhességi időre különböző mértékben különböző problémák.
Koraszülésnek mennyire oka a kitolódott életkor?
Egyrészt a koraszülés gyakrabban fordul elő veszélyeztetett anyai életkorban, és ez ugyanígy veszélyeztetettnek számít egy nagyon, mondjuk 10 éves korban viselt terhesség, mint egy idősebb 40-hez közeli anyai életkor esetén. Én kiemelném azt, hogy azért a koraszülés tekintetében a mesterséges megtermékenyítéssel végzett beavatkozások nagyban hozzájárulnak a többes terhességnek a megjelenéséhez, és az ikerterhesség, vagy nehogy isten hármas ikerterhesség, abból azért sokkal ritkábban fordul elő, ez mind növeli a koraszülés kockázatát, másrésztről pedig maga az IVF beavatkozás is növeli a koraszülés kockázatát, ha egyes terhességről is van szó. Tehát, hogyha tolódunk ki az anyai életkorban, egyrészt az anyai életkor önmagában is egy veszély, másrészt sokkal gyakoribbak azok a beavatkozások, amiket mesterségesen végzünk el, hogy a vágyott terhesség létrejöjjön, és ezek is sejtenek magában. Részben genetikai rendellenességek tekintetében, ahogy a Kovács doktor mondta, részben pedig a koraszülés tekintetében is problémát.
Ez milyen kihívások elé állítja a neonatológusokat?
Hát a kihívás az erősen a várandóságnak a előre haladtától függ, tehát egy extrém éretlen koraszülött nagyon komoly kihívás elé tudja állítani a neonatológiát, tehát teljeskörű intenzív ellátás, gyakorlatilag minden szervnek a pótlása, támogatása szükséges. Egy terminus közeli, tehát 35-6 hétre született koraszülöttnél azért ilyen közvetlen életveszélyes állapot már ritkán van, tehát ott alapvetően inkább kisebb támogatásra van szükség. Azok egyszerű történetek, és viszonylag hamar is haza tudjuk azokat az újszülötteket adni. Természetesen annak a kornak is intenzíven kutatják, tehát ezt a kérdést, hogy néhány hétnek van-e jelentősége, és egészen pontosan szabályozva van a szülészek számára és szakmai irányelvekbe az, hogy egy adott problémánál, amikor arról döntenek, hogy befejezik-e a terhességet, akkor mi a helyes döntés? Tehát, hogy a várakozás, vagy pedig a koraszüléssel összefüggő kockázatok jelentenek-e nagyobb problémát, és ez alapján születik meg a döntés, és sokszor még a terminuson belül is, tehát amikor 37 hét után érett újszülöttről beszélünk, ugye 37-41 hét között születik egy érett újszülött, ott is van, hogy akár egy császármetszés indikációnál úgy döntenek, hogy még egy hetet várnak, bár valójában már érettnek tekinthető az újszülött. Tehát ott is van azért ennek jelentősége.
Ez is egy aktuális kérdés, ugye, hogy császármetszés vagy spontán szülés?
Igen, milyen tekintetben? Magyarországon a császármetszések arányszáma az magasabb annál, mint ami azt gondoljuk, hogy szakmailag indokolható lenne, illetve vannak erre mindenféle irányelvek, a WHO irányelv az valószínűleg alacsonyabbat becsül annál, mint amit ténylegesen egy fejlett, az az egész világra vonatkozik, ugye, mint amit egy fejlett országban annak az ellátó rendszerével, annak az anyai életkorával és annak az egyéb elvárásaival követni lehetne, de Magyarországon összességében azért a császármetszések nagyon sok kórházban magasabb számban történnek, mint az feltétlenül indokolható lenne. Ebben a Debreceni Egyetem szülészeti klinikája azt gondolom, hogy élen jár az utóbbi években, mert sikerült egészen kiemelkedően csökkentenünk a császármetszés gyakoriságot, és az egyetemi klinikák közül messze nálunk a legalacsonyabb a császármetszés gyakoriság, és alacsonyabb, mint jó néhány, sokkal úgymond kisebb progresszivitási szintet ellátó kórházban. Ez azért lényeges, mert minél koraszülöttebb egy újszülött, annál gyakrabban fordulhatnak elő olyan problémák, amik miatt arra kényszerülünk, hogy császármetszést végezzünk, illetve a császármetszések attól is függenek egy adott intézményen belül, hogy mennyire sok anyai betegséggel, vagy akár magzati, ahogy említették, méhen belül diagnosztizált betegséggel, diagnosztizált újszülött és édesanyja van, akik miatt kényszerülünk császármetszés végzésére.
Azt mondta, hogy országosan az indokoltnál magasabb a császármetszések száma Magyarországon
azt
jelenleg.
Azt mondtam, hogy valószínűleg lehetne alacsonyabb, és a szakmai... Ennek sok oka lehet, az intézmény szokásrendje, a jogi környezettől való félelem, részben az édesanyák elvárása, részben az ottani orvosoknak a megszokásból, vagy az ottani szakmai protokollok követése. Azt tudom mondani, hogy annak az oka, ahogy sikerült csökkenteni nálunk a császármetszések gyakoriságát, ez egy nagyon szerteágazó és sok mindent felölelő probléma, kezdve onnan, hogy a szülés indukcióinkat hogy végezzük. Tehát nem mi találtuk ki, a világon léteznek szakmai protokollok, és hogyha ezeket a protokollokat megfelelően alkalmazzuk az adott intézményre arra, hogy hogyan indukáljunk egy szülést, mikor repesszünk burkot, hogyan adagoljunk fájáskeltőt, mikor adagoljunk, mikor ne adagoljunk, meddig várjunk egy szülés beindulásánál, mit csináljunk, hogyha elfolyt a víz. Tehát ezekre nagyon széles körben léteznek mindenféle eljárásrendek, és úgy néz ki, hogy mi ezek közül szintetizálni tudtuk a gyakorlatunkkal azokat az eljárásrendeket, ami alapján ez, hogyha konzisztensen betartjuk, csökkenthető. Azt, hogy mi az oka annak, hogy az egyes intézményekben magasabb, mint nálunk. Ez egy elég szertágazó probléma, és erre nekem nincs feltétlenül rálátásom, hogy az egyes helyeken miért magas. Ez a beteganyag is lehet különböző, és minden más is, de én azt mondom, hogy vannak olyan kisebb progresszivitású szintű intézmények, ahol magasabb, mint a miénk, ami nyilván kérdéseket vet fel.
Mennyire tájékozottak a kismamák egyébként, az anyukák, a szülőnők?
Én azt gondolom, hogy egyre tájékozottabbak, tehát az internet és egyéb fórumok nagyon széles lehetőséget biztosítanak erre. Itt én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha megfelelő helyről tájékozódnak, az azért nagyon sokat segít, és itt a mi szakmai fórumaink azok olyan segítséget nyújtanak, az ilyen más egyéb közösen végzett ismeretterjesztés, ahonnan biztosan jó információkat kapnak, mert összességében nagyon sok akármilyen információ nyerhető az internetről. A szakmai szervezetek is nagyon sokat segítenek ebben a kismamák tájékoztatásában, de van a kismamák között egy ilyen Facebookon folyó laikus tájékoztatás, ami nem biztos, hogy tehát a saját elvárásaikat vetítik inkább ki, mint hogy, és könnyen meg lehet keresni azokat a forrásokat, amikkel annak felel meg az ember. Tehát szerintem fontos, hogy megfelelő szakmai forrásból tájékozódjanak.
Hogy látja ezt a neonatológus?
Részben másképp látom. Mindazzal együtt, hogy amit amit Zoárd említett, azzal alapvetően egyetértek egyébként. Uh-huh. Tehát az a kérdés a tájékozottsága kapcsolatban, hogy miben tájékozottabbak, uh-huh. vagy kevésbé tájékozottabbak. Azt gondolom, hogy valóban az orvosi eljárásokban maga egy akár egy császármetszéssel kapcsolatban, vagy egy beavatkozással kapcsolatban sokkal tájékozottabbak, mint voltak korábban. Viszont olyan kérdésekben, amiben jó lenne, hogyha tájékozottabbak lennének, abban szerintem az utóbbi évek vagy évtizedekben én még romlást is érzek. Tehát valószínűleg azzal összefüggésben, hogy megszűntek a több generációs családok, tehát nem látják már a várandósok, frissen szült anyukáknak, nincs például szoptatási élményük, sose láttak ilyet, nem láttak újszülöttet, hogy láttak el a szülei, nagyszülei. Ezzel összefüggésben, ebbe a kérdésbe, tehát hogy hogyan szoptassak, hogy néz ki egy normális újszülött, vagy később nagyobb gyereknél a lázcsillapítással kapcsolatban, bármilyen kapcsolatban én azt látom, hogy sokkal tájékozatlanabbak most, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor én a pályámat 20 akárhány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem. És úgy általában az egészségértés, a betegségek ismerete, tehát pont az, ami az egyén felelőssége lenne, abba kevésbé, ami az orvostudomány felelőssége lenne, abba sokkal tájékozottabbak.
Teljesen egyetettek ebbe, így, hogy végig gondoltam, hogy meglehetősen énközpontúvá vált a világ szerintem így az utóbbi időben, és ez is azt támasztja alá, hogy a szülés élmény, a szülés, maga a várandóság az úgy jobban fókuszban van, mint hogy mi lesz majd utána. Tehát, hogy azzal valóban kevesebb az az információ, aminek utána mennek, mint hogy konkrétan abban a 24 órában, amikor megszülik a gyermeküket, mi legyen. És ez valahol jogos egyébként, hogy ő neki az egy egyedi, jó esetben 2-3-szor ismétlődő élmény, tehát elvárása van, hogy az úgy legyen, ahogy szeretné. Ez teljesen jogos, hogy ebben információkkal rendelkezik, de valahogy valóban erre jobban odaesik a fókusz, mint hogy utána mi történik.
Felmerült a szoptatás kérdése, és ez a téma, ez még mindig nagyon sokféle véleményt és hozzáállást ütköztet?
Hát a szoptatás kérdése attól függ, hogy milyen körről beszélünk. Tehát, hogyha a szakmát kérdezzük, tehát a szoptatásnak nagyon komoly egészségügyi előnye, haszna van hosszú távon. Tehát aki szopott csecsemőkorban, az 30%-kal kisebb valószínűséggel lesz kövér, 18%-kal ritkábbak a szívérrendszeri betegségek, ritkább a cukorbetegség, fogászati problémák, középfülgyulladás csecsemőkorban, meg egyáltalán fertőzések. Tehát a szoptatásnak van haszna. Most nyilván az egyén szintjén, ez populáció szintjén érvényes, tehát lehet szoptatás nélkül is makkegészséges valaki, akár hogyha tápszerrel nő fel. A valószínűségről szól, hogy azért a szoptatásnak van haszna. És amit az előbb mondtam, az itt kapcsolódik hozzá, hogy a szoptatás az első napokban az nem megy könnyen. Tehát amikor az nagyon jól megy, az is nagyon kínlódós. És erre valahogy úgy érzem, hogy sokszor nincsenek felkészülve az anyák, és ez a kis tájékozatlanság kombinál állódva azzal, ami a szeretetből adódó aggodalommal. Ez az első egy-két napban sokszor abban nyilvánul meg, hogy jaj, éhezik az újszülött, adjunk neki, adjunk pótlás, stb. Amikor tudjuk, hogy az élet első napján egy érett újszülött 3-17 milliliter tejet szopik le egy nap alatt, nem egyszerre, tehát gyakorlatilag az egy feles pálinkányi mennyiség, nem egyszerre lehúzva, hanem kis részekbe. Ez bosszankodhatunk rajta, hogy ez így van, de ez akkor is fiziológiás. Ez így van, és ezt el kell fogadni, és hogyha az ember ezzel tisztában van, akkor szerintem türelmesebb, és nem fogalmaz meg túlzott elvárásokat saját magával szemben. Mert itt az anyák alapvetően sokszor magukat hibáztatják ok nélkül. Egy igazi édesanyja mindig magába keresi a problémát, és rengeteg feszültséget generál saját magában, teljesen fölöslegesen. Mert hogyha mindent megtesz, és mindent jól csinál, akkor is nagyon nehéz az első néhány nap.
Ugye, hogyha sima a szülés, minden rendben van, babával, anyukával, akkor az anyukának odaadják a babát, és onnantól kezdve ők elválaszthatatlanok. Így van ez?
Ha nem sima a szülés, akkor is így van. Tehát azért itt számos olyan édesanyja van, akinek a szülésénél valamilyen módon nekünk közbe kell avatkozni, vagy segíteni kell, vagy akár császármetszést kell végezni, és ez konkrétan császármetszés után is így van. Ez egy alapvető szemlélet, ami én azt gondolom, hogy nekem nagyon nagy szerencsém így a mostani családbarát elvekkel kapcsolatos tanfolyamok kapcsán szembesül vele igazán az ember, amit az országban próbálnak bevezetni, hogy ez nálunk évtizedek óta így megy, és ebben tényleg nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozunk a neonatológusoknak itt, akik 1992 óta Európa első bababarát klinikája lett a Debreceni Klinika, és tulajdonképpen mi ebben nőttünk bele, és azt gondolom, hogy ezt majd a neonatológiai oldal elmondja, de szerintem partnerek is vagyunk benne itt az itt dolgozó orvosok, hogy minél jobban próbáljuk segíteni ezt, mert ennek viszont nagyon nagy jelentősége van abban, hogy utána könnyebb vagy jobb lesz a kapcsolat, a szoptatás, a kötődés, a tejbőlövelés, tehát számos más hosszú távú következménye is van ennek, úgyhogy igen.
Akkor alá tudja támasztani, doktor úr is.
Igen, itt a bababarátsággal kapcsolatban egy kicsit csak tisztázni a fogalmat, mert nagyon sokszor találkozunk, hogy jó, de hogy ez nem is bababarát. Tehát, hogyha valaki meghallja ezt a szót, hogy bababarát, akkor arra asszociál, hogy egyrészt a környezet minden tökéletes, teljes komfort, vagy még attól is jobb, meg stb. És boldogság van. Valójában a barátság az egy szakmai kategória, és sajnos nem feltétlenül találkozik az adott családnak a előzetes elképzeléseivel, bármennyire furcsának is tűnik. Tehát amit Zoárd említett, az, hogy a kötődés kialakulása és a további pszichés fejlődés is, tehát az, hogy az újszülött az édesanyjával van, ez itt valóban Debrecenben az évtizedes dolog. Én nem is tudtam sokáig, amikor elkezdtem dolgozni, hogy van, ahol nem, mert én ebben nőttem bele. Itt Ádám Borbála kolléganőm nevét kell megemlíteni, aki annak idején, tehát Kovács Judit főorvosnő nevét, akik annak idején ezt az akkori szülészeti vezeték, Lampé professzor úr vezette akkor a szülészeti klinikát, akik kidolgoztak egy olyan eljárást, aminek az lett az eredménye, hogy a WHO-nak ezt a babavarát címét Európában először a Debrecen Klinika kapta meg. De ezek ilyen egyszerű dolgokat tartalmaznak, hogy az újszülött folyamatosan az édesanyjával van, hogy támogatjuk az anyateljes táplálást, azért, mert tudjuk, hogy hosszú távon ez milyen egészségügyi nyerességgel jár. Értek, van még néhány, itt több pont van, aminek meg kell felelni, de ezek szakmai szabályok, és nem kifejezetten arról szól, hogy milyen a környezet, és hogy sajnos most a munkaerő problémák ugye az utóbbi években kifejezetten vált az egészségügybe, tehát hogy hány dolgozót tudunk állítani. Azért ez kapcsolatba áll vele valamennyire, de nyilván nem tudunk olyan körülményeket biztosítani, egyébként a világon sehol se egy kórházba, mint otthon, amikor a család gyakorlatilag az anya is újszülött körülugrál.
Annyit azért hadd tegyek már hozzá, hogy itt a környezet is nagyon szép, mert most volt egy felújításunk mind a neonatológián, és szerintem nem tudom, hogy van-e másik osztály, ahol tényleg annyira fantasztikusan sok szempontból, ezt majd nyilván elmondja a Kovács adjunktus úr, hogy olyan környezetet alakítottak ki, ami tényleg nagyon fantasztikus, viszont a gyerekágyas osztályon is felújítottuk a szobákat, tehát fürdőszobás, 2-3 ágyas szobáink vannak, meg egy ágyasok, és én azt tudom mondani, hogy tényleg a környezet is európai, és itt nagyon klassz, de valóban csak a bababarát elvekhez ez nem tartozik szorosan hozzá. Tehát ez nem azért van így, hanem mert más szempontból is felújított.
Beszéltünk már többféle szülésről, a papás szülésről még nem. Mennyire támogatják, hogy az apuka is ott legyen, és miért jó az, ha ott van egy apuka, és tudják-e a magyar férfiak, hogy mi a szerepük egy szülésnél?
Szétbontva a választ, jó, ha az apuka is ott van. Nagyon sok szempontból jó, ha ott van az apuka. Ennek részben az ő kötődését az újszülöttjéhez is segíti majd, de az édesanyának ez egy nagyon nagy támasz, és tehát ezt is a klinika évtizedek óta támogatja a papás szüléseket. Szerintem az is lehet, hogy Szevenényi Péter tanár úr elsőként az országban, de biztos, hogy az elsők között vezette ezt be. és ebben is a Debreceni Klinikának élen járó évtizedes tapasztalatai vannak. Ezt abszolút támogatjuk. Ez egyébként alkotmányos joga egy szülőnőnek, hogy az általa választott kísérő az elkísérje végig a vajudás és a szülés időtartama alatt. Tehát ez mindenkinek járna bárhol az országban. Tehát teljesen természetes is, hogy támogatjuk, de ettől függetlenül is támogatjuk ezt. És ez tényleg megerősíti a családdá válást, megerősíti az édesapának az újszülötthez és a párnak az egymáshoz való kapcsolatát, és nagyon nagy segítség egyébként a szülészeknek is a szülés alatt.
Igen, ahogy itt hallgattam a Krasznai igazgató urat, azt fogalmazott meg bennem valóban a Szeverényi tanár úr, aki időrendben egy kicsit később már ugye a pászülések, tehát nem a WHO babarát címről beszélünk már, nem későbbiekről, hogy alapvetően egyébként ez szervezeti kultúra kérdése. Tehát Debrecenben ez alakult ki, ennek gyökere van, és az utódok is gyakorlatilag minden pillanatban valóban alakítsunk át családbarát módon kórtermeket, fejlesztünk, stb. Tehát ez valahogy itt benne van a gondolkodásban itt Debrecenben. Illetve a másik, nem azért, mert velem ül a Krasznai igazgató úr, de valóban így gondolom, rálátok az országban sok szülészeti intézményre. Itt nagyon-nagyon jó az együttműködés a szülészet és a neonatológia között, és valóban itt a császármetszés frekvenciától kezdve egy csomó tekintetben egy olyan jó együttműködés, gyümölcsöző kapcsolat van, amelyik ebbe az irányba mutat, és én nem ismerek az országban még egy olyan szülészeti intézményt, ahol ez ennyire kompakt és ennyire kerek lenne ez a történet.
Szülészeti oldalról szeretném azt elmondani, hogy nyilván egy hármas szintű, mert eddig mindig arról beszéltünk, hogyha minden jó, minden szép, meg bababarát a klinika és apás szülések, de azért nagyon sokszor van, aki ezen a klinikán szül, azért kerül ide, részben, mert területileg ide tartozik, de nagyon sokan vannak, akik azért kerülnek ide, mert olyan szintű problémájuk van. És nekünk szülészként az, hogy tényleg egy ilyen neonatológiai osztály pontosan a szülőszoba alatt dolgozik, és 10 méterre kell vinni az újszülöttet, ez egy nagyon nagy segítség, és a szülészeti ellátásunkat alapvetően meghatározza, és sokkal rosszabb lenne, hogyha ez nem ilyen lenne ez a kapcsolata, hogy ezt elmondták.
Több vagy kevesebb kisbaba született az elmúlt esztendőkben, mint korábban itt a Debreceni Klinikán?
Az elmúlt év végén láttunk egy kis visszaesést a szülés számban. Összességében azt tudom mondani, hogy olyan 10% ingadozáson belül vagyunk. Az előző években itt a Covid-nak a különböző hullámai ellenére is gyakorlatilag még azt tudom mondani, hogy talán még több is a Covid-ban, mint előtte. Nyilván össze voltunk vonva, igen, meg a részben valószínűleg a családbarát intézkedéseknek is, és az elmúlt hónapokban nem csak itt országosan is észlelhető egy enyhe visszaesés, az valószínűleg nálunk nem több egyébként, mint az országban bárhol, de ilyen 10%-os ingadozáson belül vagyunk. Évente ez ilyen 5500 és 5000 között, bocsánat, a Kenézi kampusszal és a Nagyerdei kampusszal együttvéve, mert most már így egy klinikaként funkcionálunk, hát olyan 3000-2000 körüli arányszámleosztásban a két kampusz között, tehát olyan 60-40% a Nagyerdei kampuszon, 40% a Kenézi Gyula kampuszon.
Krasznai Zoárddal, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája igazgatójával és Kovács Tamás neonatológussal beszélgettünk az elmúlt percekben.